Itt is vagyunk újra a Lélektér Vívandával című magazin műsorban. Barta Éva újságíró kolléganőmmel beszélgetünk szakrális geometriát. Hát boncolgatjuk itt is annak hatásait vagy következményeit így a 2025-ös évre, de picit visszatekintettünk a 24-es évre is. Nagyon sok minden érdekességet mondtál, mert beszéltünk a táplálkozásról, a rezgésekről, egy picit a vonzás törvényéről is, és arról, hogy vajon megvan-e az írva a születési dátumban, hogy mi történik, akár például egy városba. Vagy hogy például az, ami most történik ugye a nagyvilágban, ugye arról beszéltünk, hogy ez mennyire van előre prognosztizálva egy dátum. Érdekes, hogy például a városoknak is van születési dátuma. Gondolom akkor így nagyjából mindennek lehet. Például egy kocsinak is lehet.
Így van. A kocsinál maga ugye a forgalomba helyezésnek a dátum, amikor legelőször forgalomba helyezték, az a születési dátum, illetve még ott van a rendszáma is. Alapvetően mindig a nagy általánosból indulunk ki. Itt van például Magyarország. Neki szaturnuszi rezgésű az országunk, szerintem ezt sokan tudják, és Budapest is egy szaturnuszi rezgésű. Nem véletlenül mondják, hogy vízfejű az ország, tényleg az egyik leg, nem azt mondom, hogy jobb, mert jupiteri rezgést hoz ki, mert nagyon sok titok van, meg sok minden, tehát ez a negatív oldala. Ugyanakkor a nagy lehetőségeket is ott kapja meg az ember, viszont nem mindenkinek jó Magyarország. Nekem például, hogyha kiszámoljuk az összeset, amit összevesz, ezért is jöttem el Pestről, azt kell tudni, hogy nekem az életfeladat számom a nevemmel, meg mindennel együtt egy 6-os. Ez óriási megdöbbenést okozott annak idején. Én Szepes Máriától tanultam, azt gondolom sokan tudják, és amikor elmondta nekem, hogy nekem nem a karrier az életutam, hanem pont a család, meg a gyerekvel, én végig azt hangoztattam, hogy nekem nem ez gyerekem, én nem akarok férhez menni, mert én nagyon jól éreztem magam a bőrömben. Tehát én szerettem, amit csinálok, nagyon hamar rátaláltam, már megjelentek novelláim 6-os koromban, meg később is, tehát nagyon szépen ívelt felfelé, és én örömet találtam ebben is. Hát a párkapcsolat nem is ment. Tehát, hogy ebből következően, mert ugye az energia,
ahol figyelsz, a figyelem, ott az energia.
Így van. És amire fordítod az energiát, tehát nyilván ezért például azt, hogy egyensúlyt teremteni a karrier meg a magánélet között nagyon nehéz. Mert hol erre figyelsz, hol arra figyelsz, és én ezért, amikor ezt én már tudtam, akkor én úgy döntöttem, hogy engem ez, akkor ez ki van x-elve ez a dolog. És amikor szembesültem azzal, hogy nekem az életfeladatom a 6-os, vagyis a család, a gyerekvállalása, a többi, hát én bele voltam betegedve. Szó szerint kaptam is átéltem egy rákot, és az az életfeladat elutasítása miatt volt. Viszont 40 éves voltam, amikor bevállaltam a fiamat, és életem egyik legjobb döntése volt, tehát lehet harcolni az élet, mindenki azt választ, amit akar. Nagyon sok embernek például nincs a gyerekvállalás, hanem éppen karrier van az élet feladatában, és ehelyett inkább gyereket szül, stb. És a szabad akaratot olyan szinten tudjuk használni, hogy olyan, mint amikor lelassítod a fejlődésedet. És nem baj, nehezebb utat választasz. Én azért nem szeretek szenvedni. Úgyhogy én szeretem a könnyebbik végét megfogni a dolgoknak, de az ugyanolyan értékes élet, hogyha valaki ebbe az irányba megy, csak akkor úgy érzi, mintha egy hegynek felfelé menetelés lenne az egész élete. És hogyha most visszatérünk a vonzás törvényére, abban értelmezik félre az emberek, hogy ugye azt tanítják, hogyha pozitívra gondolsz, pozitív leszel. Ez nem így van. Pont ugye a yin-yangot mindenki felrajzolja. És a yin-yangnak pont az a lényege, hogy van a fehér, amiben nagyon pici fekete van, és van a fekete, amiben nagyon pici fehér van. Például egy párkapcsolat így néz ki. Ha most azt vesszük, hogy én vagyok a szellemi ember, a fehér, akinek már nagyon kevés rossz tulajdonsága van, remélem a férjem ezt nem hallgatja, akkor én mivel vagyok teljes? A másikkal. És az élet ezt az egyensúlyt mindig létrehozza. Tehát például az emberek, ha vannak ilyen alapvetően férfias típusú nők, ami én is vagyok, akik szeretik a karriert irányítani, azok mindig olyan férfiakat fognak bevonzani, aki a másik oldalt képviseli. Tehát minden párkapcsolatban egy férfi energia és egy női energia van. És ez ellen hiába próbálsz küzdeni, mert amikor két férfi összetalálkozik, két férfi energia összetalálkozik, abból robbanás lesz. Tehát azok nem tudnak megfélni, mire én ezt felfogtam, elfogadtam, megértettem, hát volt sok idő.
Mennyire nehéz egyébként valahogy jól balanszírozni ebben a témában, mert az ember azt gondolja, és sokat azt is szoktuk hallani, hogy hát mennyire vonzák egymást azok, akik ugye különbözőek, és én azt látom, hogy akik nagyon-nagyon-nagyon különbözőek, azok a párok nem tudnak együtt maradni.
Az elfogadás hiányzik. Sokáig. Meg akarjuk válaszolni. Mindenki most a nagy szlogán, hogy önmagad lehess, meg stb. Egy csomó ember nem lehet, és alapvetően nekünk is, én már 30 éve vagyok együtt a férjemmel, és még most is harcolunk, ezért vagyunk még mindig együtt szerintem egymással. Pedig nagyon sokat csiszolódtunk az évek folyamán. Tehát vannak dolgok, amiket elfogadtam, hogy úgyse fog megváltozni, és szerintem ő is így van ezzel. És az elfogadás, azt mindig elmondom, hogy az csak tudomásul vétel. És azért maradtunk együtt, mert tudomásul vesszük, hogy a másik ilyen, és vannak dolgai, ami halálra idegesít, de nem fog megváltozni. Most kaptam is tőle egy csészit, aztán én is megvettem neki, hogy 30 éve az agyamra mész, de még mindig szeretlek. És ma ugye ebben a fogyasztói társadalomban mindenből van új, és az emberek mindig váltanak, meg tudatlanul sodródnak bele dolgokba. Meg én azt gondolom, hogy a pszichológia, meg ezek akár a gyereknevelésben, akár a párkapcsolatban, például a szexet rettenetesen felértékelik, hogy nem kapod meg. Például azokból a férfiakból lesznek jó apák, vagy jó férjek, akiket nem érdekel annyira, mert akkor biztos, hogy hűtlen lesz. De a hűség egyébként, tudom, hogy ezzel most sok embernél kiverem a biztosítékot, de hogyha például egy nő nem kap meg mindent egy kapcsolatba, akkor elveheti más szempontból, de más a házasság. És erre irányul most már, hogy a nők hogy nézzenek ki, meg hogyha már nem kívánja a férje, akkor már szétmegyünk, mert most van rajta súlyfelesleg. Borzasztó felszínes irányba megy a világ, és egyébként ott a lezárásról beszélünk, meg a 2025-ről. Én azt gondolom, hogy ami nekem is nehezen megy bele az agyamba, de a túlélésre kell felkészülnünk, és ezt nagyon nehéz az embereknek tudomásul venni, nekem is, egyébként én is küzdök vele. És a túlélés azt jelenti, hogy ennek a mostani korszaknak az az egyik nagyon nagy előnye, hogy mindenki lelepleződik. Olyan dolgok történnek a külvilágban, ezt magamon is észreveszem, én például dühösebb, ugye a 8-as az a dűnek is a száma, sokkal mérgesebb vagyok a világra, sokkal nagyobb lelki békém volt korábban. És most fel tudom bosszantani magam, pusztán úgy fognak működni a dolgok, ahogy azt mi elvárjuk. Mondok egy nagyon egyszerűt, megyek a bankhoz, és akkor ugye bedugom a kártyámat, és vagy elnyeli, vagy nem kapok pénzt, tehát hogy egy csomó dolog nem úgy működik, ami az elvárásunknak megfelelő, ami pluszban terhel minket, mert kezd szétesni ez a fajta világ, vagy ez a fajta rendszer. De most bocsánat, hogy a bankot mondtam, mondhattam volna mást is. Tehát nem úgy működik, ami az elvárásunknak megfelelő, és a munkahelyek, stb. És most az emberek azért fognak lelepleződni, és végre kimutatni a foguk fehérjét, mert ugye alapvetően dühösek, és ezért le fog róluk hullani az állarc. Nekem se tetszik egyébként sokszor, amit tapasztalok, mert már azt hittem, hogy én vagyok a
a butha, a kis butha.
Igen, igen. Tehát sokkal nagyobb békétlenség van bennem, erről írtam is egy jegyzetet, hogy folyamatosan lelepleződünk, tehát egyrészt szembesülünk azzal, hogy kik vagyunk, meg hogy milyen a világ.
Mondd, most, hogy így ezt mondod, azon gondolkodom, hogy azért nagyon sokan szerintem úgy élték eddig is az életüket, hogy azért úgy elvárták azt, hogy minden úgy működjön körülöttük, ahogy azt ők szerették volna. De amikor az embereknek egy része, ha ez mégsem ugyanígy működött, akkor valahogy az a megbékélés az megvolt, valahogy az az elfogadás jobban megvolt ezekkel a dolgokkal szembe. Jó, nem olyan. Jó, nem tudja. Jó, nem sikerül. Most ezt a fajta lelki békét még az elfogadó baknak is nehezebb ugye megőrizni. De miért?
Azért, mert hát most, ha belemegyünk azért én 30 éve vagyok párkapcsolatban, kezelhető, nem érzem benne rosszul magam, de minden ember egy rezgéssel rendelkezik, és ha az nem egyezik meg a tiéddel, akkor egyensúlyon, akkor a vonzás törvényét úgy elmagyarázom, ami teljesen félreértenek az emberek. Vegyünk egy gyerekvállalást például, ugye a pozitív energiákat, mármint, hogy valamit létrehozzunk, a teremtésnek ugye 4 szintje van, és hogy a fizikai síkon megjelenjen, erre vannak technikák. És az emberek elkezdik ezeket a technikát alkalmazni, vagyis kimozdítják az egyensúlyt. Mi történik a másik oldalon, hogy az egyensúly létrejöjjön, 3-szor annyi energia jön. Tehát a gyerekvállalást azért hozom fel, mert ezt már pszichológia is elismeri, tehát a hivatalos tudomány, hogy akkor tud létrejönni, ha örökbe fogadtak. Például valaki mindent megtesz, ásványokat, izét, mindent, bármilyen orvoshoz megy, beültetés van, hogy gyereke legyen, és ugye a másik oldalon nem lesz. És a végén ugye elfogadja, hogy örökbefogadás, és akkor hirtelen teherbe esik, mert létrejön az egyensúly. Tehát, hogy a vonzás törvényével nem véletlen a buddhizmus azt tanítja, csak mindig félreértelmezik, hogy próbáljuk meg elfogadni a dolgokat olyannak, amilyenek, és ne próbáljunk meg mindig beleavatkozni. Nálunk ugye a szocializáció az állandó segítségnyújtás, hogy mindenkinek segíteni akarunk, és ennek most már azért elég sok rossz következménye van, mert sokszor ártunk a segítséggel, és az a nehéz, hogy igazából önmagad csak akkor tudsz lenni, mondjuk, hogyha bemész a saját lakásodba, aminek jó a rezgése, mert azt szeretjük, hogyha megegyezik a rezgése, az a legjobb. Egy 20%-ot tudunk tolerálni. Általában azok a párkapcsolatok maradnak együtt, amiben ez a 20% van, ami 30%-nál már szerintem előbb-utóbb elválnak, mert az nagyon nagy tanuló lecke. Tehát hosszú távon nem tudják fenntartani, mert hazamész, és abban a pillanatban, amikor kibillensz a rezgésedből, mert a gyereknek is más a rezgése, a férjemnek is más a rezgése, ők is akarnak valamit, ők is teremtenek valamit, és az hatással van rád, a békétlenség ezért van, mert semmilyen oldalon nincs meg a tudatosság az emberekben. Nekem például maga a COVID időszaka, én nekünk egyáltalán, mi kifejezetten jól, mert mindig elfoglaltak vagyunk, tehát nekem egy nagyon szép időszak volt abból a szempontból, hogy otthon lehettem a családommal, és nálunk nem voltak konfliktusok, viszont azok, akik ilyen látszatkapcsolatokban élnek, meg a gyerekkel is problémájuk van, ott voltak nagyon, alig várták, hogy visszamenjen az iskolába a gyerek.
A másik meg a munkahelyére.
Igen,
és
igen, igen.
Legalább 8 órát csendben, békességben töltöttek egymástól.
Nekem olyan szempontból a munkahelyeimet is azért próbálom úgy választani, tehát hogyha nagyon rosszul érzem magam, akkor továbbállok. Tehát, hogy azért próbálok olyan közegeket teremteni magamnak, hogy én azért próbáljam jól érezni magam mindenhol. És vannak, akik ugye ezt nem tudják, a munkahelyeknek is van rezgésük. Azon kívül, hogy még az emberek is ott vannak benne, de maga a munkahely, például azt, amikor valakinek elemzést készítünk, akkor azt meg szoktam nézni, hogy egyáltalán jó ez a hely, ahol ott van, vagy eleve Magyarország jó-e neki. Vagy utána jön a város, utána jön az utca és a házszám, tehát a nagyból indulunk ki, és akkor az egész ez így összeadódik. És összességében mindig igazolást nyer, hogyha mondjuk, hogy nem jó az ország, meg a város, de a város, van olyan egyébként kocsiban is, hogy maga a márka jó, csak a típus nem. És ugyanígy van, hogy például valaki abban nem olyan jó neki, ország is kapott is lehetőséget, de nem élt vele, de maga a lakás, amit megtalált, vagy az a város, ott boldogul.
Beszélgettünk erről is így csak említés szintjén, hogy amikor elmegy valaki nyaralni, vagy kirándulni másik helyre, bárhova a világnak, bármely részére is van, ahol nagyon-nagyon jól érzi magát, és tényleg olyan, mint a hazaérkezne, és valahol meg szép, meg jó, meg érdekes, de ha lehetne választani, akkor legközelebb biztos, hogy nem ide jönne, hanem amit már megszokott, vagy megszerete.
Ez megint a születési adatunkkal, meg a képletünkkel van kapcsolatban, tehát abból az elemből, amiből nekünk sok van, és ha egy olyan városba megyünk, amit mondtam, hogy az a legjobb, ha meg is egyezik, ha magasabb, akkor az kihívást jelent, az a legideálisabb, akkor érzi otthon magát, hogyha megegyezik a rezgés. És hát ezért nem vagyunk egyformák. Ez is egy nagy közhely most, hogy te nem vagy az én rezgésemen. A magasabb rezgés is rossz. Az ugyanolyan rossz, mint hogyha alacsonyabb rezgéssel lenne valaki rend. És ugye mindenki úgy ítéli meg, hogyha ő rosszul érzi magát, akkor az alacsonyabb rezgés. Pedig ez nem biztos, hogy így van. Én szoktam mondani, mert ugye itt a nagy spirituális berkekben, itt hát Jézussal meg Buddhával szoktak beszélgetni, meg nem tudom, és mondtam, hogy hát ha ide jönne, akkor itt mi kisülnénk mindannyian, mert az egy akkora magas rezgés, amit nem bírnánk elviselni. Vagy ez az angyalos történet, meg nem tudom én mi. Sok hülyeség van sajnos a világban, és hát az emberek annyira lusták, hogy utána nézzenek dolgoknak, vagy kérdezzenek dolgokat, hanem kézből veszik, hogyha valaki mond valamit, az úgy van. És rengeteg hülyeség van a neten, a numerológiával kapcsolatban is egyébként.
Ha már azt mondod, hogy ha már az úgy van, hát hogy lesz így szerinted 2025? És mi várhat ránk?
Szerintem Debrecen egyébként ilyen szempontból, ez egy kettes város. Nekünk igazából az árvizek okoznak problémát, néha a szél, de alapvetően az árvíz az, ami ezt a térséget sújthatja, eleve kettes város. Tehát ha nagyobb eső van, vagy nem tudom én, mi azt, vagy mi vonzuk. Én nagyon sokszor szoktam mondani, mert hozzám képest is alacsonyabb rezgésű, de nem is itt lakom, hanem Józsán, aminek 8-as a rezgése, hogy azt szoktam mondani, hogy olyan szempontból ez egy nagyon szerencsés város, olyan szempontból, mi védettek vagyunk egy csomó dologgal kapcsolatban. Tehát, hogy az Alföldön van, tehát, hogy síkságon van, meg egy völgyben van, stb. Ennek is vannak hátrányai, mint tudjuk. Amit az évvel kapcsolatban akarok mondani, hát gyönyörű a világunk, de tény, hogy ezek az elemek, akár a cunamitól kezdve, nagy szélviharok, stb. Én rendszeresen nézem a David Attenborough-nak a filmjeit, mert ő is foglalkozik ezzel a dologgal. Hát egy valami tudomásul kell venni, a klímaváltozás itt van, és sokkal hamarabb, mint azt gondoltuk volna, tehát sokkal gyorsabban zajlódnak ezek a folyamatok. Azt gondolom, hogy az embereknek a DNS-ük sem alkalmazkodott olyan szinten, tehát ugye ahhoz, tehát idő kell, hogy megszokjunk dolgokat, akár a levegőnek a változását. Igazából az én generációm van a nagyobb veszélyben, mert a 90-es évektől már egy új DNS szerkezetű generáció született le, ők például sokkal jobban tudnak alkalmazkodni. A mi generációnkkal van probléma, akár az új vírusokhoz, akár a, hogy hívjákokhoz, a klímaváltozáshoz, ugye a pólusváltás, a mágneses rezgések. Én nem félek tőle, én szerintem azért élek még.
Mit tegyünk, hogy jó legyen az évünk, hogy ebből az adott helyzetből, mert ugye azt szoktuk mondani, hogy abból főzünk, amink van, hogy tudjuk a legjobbat kihozni magunknak?
Nekem Mária néni mondta azt, hogy mindegy, hogy milyen irányba tart a világ, te akkor is boldog lehetsz, ha megtalálod a belső egyensúlyodat. Nem könnyű, én ezt nem mondom, de például én imádom a világháborús filmeket, és a legnagyobb szerelmek, miközben ugye ott most nem is régen láttam egyet, az is nagyon jó film volt, amikor éppen haldoklott valaki, és akkor mondta, hogy milyen csodálatos. Nagyon jó film volt, nem tudom a nevét, vagy nem emlékszem a címére, de azért tetszett, mert megvolt a mélysége, tehát ő is haldoklott, és azt mondta, hogy amikor elhaltak a fegyverek, meg stb. És így szétnézett, és tényleg ő is ott volt, és ahogy a nap besütöttet, egy gyönyörű képet mutattak, és mégis megérezte Istent az utolsó pillanatban, tehát hogy a szépségét ennek az egésznek. Na, hát valami ilyesmit kellene nekünk is elérni. Nagyon nehéz, mert ha azt látod, hogy nekem is van családom, hogyha a családban valaki beteg, valaki nem úgy van, vagy a fiadnak nem úgy sikerülnek a dolgai, az hatással van rád, pedig függetleníteni kellene tőle saját magadat, és ugyanígy lehetne függetleníteni a külvilágtól is. Nem véletlen, hogy mondják, hogy be kell zárkozni. Most egyébként nagyon sokan vannak, akik tudod, kiköltöznek tanyára, megpróbálják a civilizációtól elzárni magukat. Ezt én is végig gondoltam, de szerintem azzal nem. Ez olyan, mint amikor bevonulsz szerzetesnek, de közben ugye magadban nem dolgoztat ki. Tehát akkor tudsz elkülönülni, hogyha már nem idegesít az, ami kint van.
Valahogy nekem, hogyha így, most nem tudom, miért ez jutott eszembe, de talán azért, mert mondtad korábban, hogyha így valami jelmondatot, vagy egy ilyen útravaló szót kellene adni, hogy viseljük ezt az évet, akkor nekem az elfogadás az,
hát ami ez már nagyon régen, igen. Nem tudunk mit csinálni. A klímaváltozással nem tudunk mit csinálni. Az egy dolog, hogy egyébként ez tőlünk függetlenül is bekövetkezett volna, mi csak gyorsítunk a folyamaton. De azért hibáztatni az emberiség, mert vannak ilyen tendenciák, hogy mit tettük tönkre, nem használunk a földnek, ez biztos. De a klímaváltozás az egy tőlünk független dolog, ami amúgy is bekövetkezett volna. Mi gyorsítjuk egy kicsit ezt a folyamatot. Nem vagyok jó véleménnyel az emberekről, vagy az emberiségről. A legtöbb dühöm egyébként, amit így sokszor érzek, nekem nem konkrét személyre irányul, egy pszichológussal beszéltem erről, azt mondja, hát ezzel nehézetnek kérdezte, hogy mondtam, hogy egyre többet vagyok dühös, és kérdezte, hogy mitől, vagy hogy utána jártam, és mondtam, hogy az emberiségre haragszom, és azt mondja, hát ezzel nehéz lesz dolgozni, mert én is azt érzem, hogy tudatlanok vagyunk, iszonyatosan önzőek. Nem tudom, néha, amikor ötször neki megyünk fejjel a falnak, akkor is ugyanazt csinálják, de azt is megértettem már, hogy azt tudni kell, hogy amikor mondtam a 90-es éveket, hát nekik még tanulni kell. És hogy hát ugye egyre többen lesznek, akkor a mi generációnk meg azt akarná, én szeretem a fiatalokat, meg tanítok is köztük. Vannak nagyon kiemelkedő tehetségek benne, amit meg mi csak így nézzük, hogy merre hány méter van, viszont az átlag az nem az. És ugye ők még nincsenek, nem tanultak meg olyan dolgokat, amiket meg kellene, de az is egy hiba lenne, hogyha azt mondanám, hogy a mi rendszerünk, vagy a mi értékrendünket kell átvenniük. Tehát ők is tanítanak minket.
Például az elfogadásra, hogy hagyjuk meg nekik azt, hogy végigjárják az iskolát.
Ezt egy gyereknevelési példán tudom mondani, mert erre volt példa is. Itt egy örökbefogadásról van szó, mert az első gyerek az majdnem meghalt az anyuka a szülésnél, és egy örökbefogadás történt. És azért is emlékszem, mert a kutyám is akkor született, első hó harmadika, és azt tudni kell, hogy maga a szintet is mutatja a rezgés. És akkor egy hármas szintű anyának van egy egyes szintű gyereke. Olyanokat vár el tőle, amire soha nem lesz képes, ugyanúgy próbálja nevelni, mint azt a gyereket, aki hármas szinten született. És ez nagyon nehéz, és mondta, hogy rengeteget segítettem azzal, hogy ezt megértettem vele, hogy nem lehet, ő még egy teljesen kezdő lélek, tehát ő még teljesen más kategóriában kell, más a nyelv hozzá, más a, hogy nekem is nehezen megy, mert amikor ítélkezem, akkor mindig eszembe jut, hogy hát ő még más szinten van, és hát hogyha végigmegyünk, akkor ugye mindenki gyilkosként kezdi, tehát vannak szintek, amiket meg kell lépni, és nem várthatod el a másiktól, hogy ott tartson, ahol te, ha még nem tapasztalta meg, de nekem az a bajom, vagy ami miért én dühös vagyok, hogy ötször kap jelzést, hogy ez nem jó út, és nem bír rajta vált, vagy nem akar rajta változtatni én ezt.
Nem ért meg benne még a változás igénye.
Igen.
És amikor az ember benne nem érik meg még az igény, addig kívülről hiába jön a
igen.
jelzés.
Igen, ez olyan, mint az alkoholizmus, igen. hogy addig, amíg nem ismered el, hogy alkoholista vagyok, és ezen változtatni, mert utána már csak időkérdése, hogy mennyi idő alatt teszed, de nem akar eljutni idáig az emberiség valahogy.
Na hát, ha ebben az évben sikerül, és mégiscsak mondjuk jövő év elején leülünk beszélgetni arról, hogy Évi, a 2026-os év mit hoz majd, vagy mit tartogat majd, akkor meg nagyon pozitívan értékeljük, hogy hát sikerült a
hát ez egy folyamat, és most
kiemelni.
Azért úgy gondolom, ugye van mindig egy felszállóág, meg egy leszállóág, most a leszállóágban vagyunk.
Ettől legyünk egy kicsit pozitívabbak, mert
magunkban
mindenképp.
Igen,
tehát meg így egymás között
így
itt
van.
A műsorban.
Én azt gondolom, hogy amikor ilyen nagy nyomás van rajtad, meg folyamatosan egy idő után a léleknek át kell billennie, hogy nem tud mit csinálni, és hogyha saját magában megtalálja ezt az egyensúlyt, ezt az elfogadást, akkor viszont, és onnantól kezdve meg lehet, hogy az egész univerzum, mert ha sok boldog ember lenne, akkor más lenne, nincs lezsírozva sosem a sors.
De jó, ez egy nagyon jó végmondat volt. Évi, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál, és nagyon boldog új évet kívánok neked, és gyere majd, és még beszélgessünk, ez egy nagyon érdekes és izgalmas terület szerintem.
Én köszönöm a megkívást.
Kedves hallgatók, ennyi volt már a Lélektér Vígvandával című magazinműsor. Barta Éva újságíróval beszélgettem a szakrális geometria világáról, illetve hát arról, hogy mit tartogat a 2025-ös év. Ha lemaradtak volna a beszélgetésünkről, akkor tudják, a szokásos oldalainkon vissza tudják hallgatni, vagy itt a rádióban ismétlésben, és tartsanak velünk egy hét múlva is, én itt leszek és várni fogom önöket. További kellemes rádiózást kíván a szerkesztő műsorvezető Gábor Vígvanda.